térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ezt így olvassuk Máté evangéliumának 4. fejezetében.
Békés Csabán nőttem föl, ott is számtalanszor elmentem az imaházba, így vasárnap is és máskor is. És édesanyám bemerítkezett baptista volt, amíg egy házi bibliórán nem ismerkedett meg a laikus igehirdető apámmal, aki éppen evangélikus volt akkor, és egy házi biblióra után a körgáton, holdfényben így kérte meg apám édesanyám kezét, hogy Irmoska, eddig külön szolgáltunk az Úrnak, ezután majd együtt fogunk szolgálni. És így képzelték el az életüket, hogy az egyik szobában a fiúknak apám tart majd bibliórát, a másik szobában édesanyám. Ez így is történt, 12 gyermeket vállaltak, én a 11. gyermek lehetek, de nem csak belőlünk hát a gyülekezet, hanem nagyon sokan jártak és jöttek apámra, nagy szolgálatot bízott akkor az Úr. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, az életet, a leheletet és mindent, hogy Te szeretetből szeretetre, örök teljes életre akartál, és teremtettél, alkottál meg mindannyiunkat, akár tudtunk eddig erről, akár nem. Köszönjük, Urunk, hogy amikor megtörtént a szakadás, a hasadás közted és az ember között, Te értünk jöttél, utánunk jöttél, Te nem tudtál a mennyben ott maradni, átszakítottad az eget, és alászálltál nem csak a földre, hanem a poklokba, az emberi lélek poklaiba, mélységeibe, és köszönjük, hogy Te értünk jöttél. Nem azért, hogy imaházak, templomok, szervezetek jöjjenek létre, hanem hogy minket megváltsál, megszabadítsál a bűntől, haláltól, ördög hatalmától, olyan dolgoktól, amelyek minnyájunknál erősebbek. Köszönjük, Urunk, hogy ez az a szeretet, amely ma összegyűjtött minket, ma is összegyűjtött minket, amely utolért minket, átölelt, megtérésre szeretett minket. Urunk, köszönjük, hogy letehetjük ma is fájdalmainkat, terheinket, bűneinket, mert Te úgy szeretsz, hogy ezt megtehetjük. És köszönjük a Golgotát, köszönjük, hogy Te értünk jöttél, és miattunk mentél fel a keresztre, hogy sebeidben, drága szent testedben fölvigyed bűneinket, átkainkat, fájdalmainkat, betegségeinket, és köszönjük, hogy Te benned, Te általad van megváltás, van szabadulás, van új élet. Szeretnénk lélekben, szellemben, valóságban, a Te szent nevedben, jelenlétedben együtt lenni. Ne hagyj minket magunkra, Urunk, Te szólj hozzánk, nem mi okítsuk egymást, mert azzal sokra nem megyünk. Ahol kiárad a Te lelked, ott élet támad. Urunk, adj nekünk életet. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk Téged szeretetedért. Amen. Drága testvérek, nem egy bibliai szakaszt olvasok föl, úgyhogy néhány helyről olvasok majd az igéből. Nyitott szívvel hallgassuk ezeket az igéket. Valóban imával, szeretettel készültünk erre az alkalomra. Kérjük el az Úrtól az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt, hogy itt az evangélium hangozom ezen a mai nap. És úgy vártam arra, hogy majd az Úr megmutatja, hogy milyen igéket kapunk, milyen üzeneteket, kijelentést, amely szól mindnyájunkhoz. És örömmel olvastam a Herrnhuti Lózungban, ez egy evangéliumi közösség, akik több mint 150 éve szerkesztik ezt a kis könyvecskét, és minden napra kérnek az Úrtól igét, igéket, hogy bizony nagyon is nekünk szóló igék vannak itt, és nem tudtam kihagyni, és csak egyet kiválasztani ezekből, hiszen ezek összefüggnek. Tehát testvérek, egy ilyen alkalommal, ahogy Isten igéjére figyelünk, ez az első, ami kiíratott számunkra. Krisztus mondja, tehát nem az evangélikus lelkész vagy baptista elnök, vagy bárki. Krisztus mondja, neki van mondani valója, szava hozzánk, aki minket is megszólított, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. De ez nem fenyegetés, elsősorban persze a felelősség kimondása is benne van ebben a mondatban, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus a menny és a föld ura, aki nem felekezeti megváltó, nem bizonyos népeknek a tulajdona, vagy felekezeteknek, vagy dogmatikáknak a tulajdona, hanem mindnyájunknak Ura és megváltója, szól hozzánk, megszólal ezen a sérült, sebesült, összetört földön és világon. És megszólal igen bennünk is. Én is, az én életemben is volt egy srác, volt egy barátom, mi fényképészek voltunk, fotósok voltunk, és ő már hitre jutott, megtért. És hát mindig szaladgált utánam, és hívott a gyülekezetbe. Mondom, Péter, hagyjál békén, ez mézes madzak, hagyjatok. Mondta, hogy de nagyon jó az ifi, ott gitároznak, fiatalok vannak, nagyon jó fej a lelkész. Mondom, annál inkább hagyjatok békén, ez mézes madzak. Én nem akarok megtérni. És ezzel nem dicsekszem, csak azt akarom ezzel kimondani, hogy Jézus Krisztus nagy, nagyobb, mindnyájunknál nagyobb. A hitetlenségnél, a bűnöknél, a megtérni nem akarásnál is. Hát képzeljük el, hogy amikor Saulból Pál lett, Pál megtért, az Úr Jézus letekintett, mint egy jelképesen mondom, abból a másik dimenzióból, és körülnézett, azt mondta, ki az, aki engem ma legjobban gyűlöl? És az enyémet. Itt van ez a Tarzusi Saul. Na, ő lesz. Ez az ő módszere. Ez az ő munkája. Szokták mondani, mert itt is elhangzik, majd mindjárt olvasom, hogy térd meg, add át az életedet, add át a szívedet, vald meg bűneidet. Hát én azt hiszem, ezt az Úr nélkül nem tudjuk megtenni. Hogy ő ne lenne itt már jelen közöttünk. Ő ezt mondta, megérkezett a földre, és azt mondta, hogy elközelített az Isten országa, tehát térjetek meg. Szokták mondani, hogy nagyon nehéz megtérni. Én is úgy gondoltam, lehetetlen, és nem is fogok. Hagyjanak engem végig, hagyjanak élni. Hallottam én is templomban a 10 parancsolatot, a legtöbb hogy kezdődik. Úgyhogy ne, ez se, az se, hát a legjobb dolgokat tiltják. Nekem ez nem kell. Elmentem a templomban, ott úgy ültek sokszor, mint a ravatalozóban. Savanyú, ki halt meg? Aztán megtudtam, hogy ki halt meg. Na de ő föl is támad. Ő fel is támad. De nem volt szimpatikus. Sem az egyház, sem az, amit addig tudtam a dolgokról. És arra lehetett rá döbbennem az újjászületéskor, hogy minden értünk van. Minden az életért van. Dehogy is tiltanak jó dolgokat. Hanem azt mondja az ige, hogy minden a tiétek. Minden a tiétek. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőhölködjenek. Hogy helyre kerüljön az életük. Hogy ne egyszerűen arra gondoljanak, hogy a hitélet az, hát vasárnap 10-től 11-ig, aztán csütörtökön 6-tól 7-ig, és 10-ed, és nem tudom micsoda, hanem élet, a normális élet. Addig nem élek normális életet, amíg nem találkozom a forrással, az élet forrásával. Az, aki teremtette az életet, és adott nekünk valóban leheletet, természetet, folyókat, gyümölcsöket, bármit, amit az imaórán is hallottunk a Zsoltárból. Tehát Krisztus mondja, hogy hallgassatok rám, aki titeket hallgat, engem hallgat. És az én barátom, az én Péter barátomban már ott élt az Úr Jézus, és a Békéscsabai főtéren olyan ellenállhatatlan szeretettel, igaz, hogy már vagy 17-szerre, nem tudom hányszor, de hívott, és akkor beestem egy ifjúsági alkalomra, és olyan ellenállhatatlan, intelligens szeretettel szerettek be éppen egy kórusba ott engem, hogy már 5 perc múlva ott álltam a kórusban is egy keresztény rokoratórium próbáján vettem részt, de ez még mindig kevés volt, hanem egy békéscsabai konyhában élhettem át, amit a Római Levél 5. fejezetében így olvasunk, kiárat Isten szeretete a mi szívünkbe a nekünk adott Szent Lelk által. Sérült, sebesült, hisztiző, kemény fiatalember voltam, egy békéscsabai 18-es fotós, akinek voltak sikerei, kiállításai, egyebek, de nem tudtam, hogy miért élek. De hajnalba kovályogtam haza az albérletbe, és be kellett venni azt a nyugtatót, meg szólnia kellett a rádiónak, meg csak ne kelljen gondolkodni, mindig menni, mindig haladni, mindig zajban lenni. De lényegében belül egy nagy üresség volt, és félelem, és vákum. És aztán az Úr Jézus körül ölelt szerelmével, szeretetével. És azt, amit 18 éven keresztül sem apám, a nagy prédikátor, sem a gyülekezet, sem a papok, senki nem tudta elérni, a másodperc tört része alatt az ő szeretetének közegében tökéletesen elveszettnek éreztem magam. Mert testvérek, nem a radírlopás, meg a káromkodás, meg az abortusz a bűn. Van állapotbűn, ezt így mondják, éppen a héten olvastam ezt a kifejezést, hogy állapotbűn. Nagyon jó kifejezi. Az élet a bűn, bűn az élet, az az állapot, amiben élek. Mert a bűn nem valami rigorózus szent inkvizíció találmánya, nem az irigy Isten találmánya, hogy irigykedik arra, hogy mi ne élvezzük az életet. A bűn az, ami rossz, ami fájdalmat okoz a szívemnek, környezetemnek, Isten szeretetének. A bűn az, ami nem normális. Úgy próbálja bemutatni ez a mocskos, szennyes, kereskedelmi televíziózás is, és a többi is, hogy milyen buli, milyen jó ez. Hát nem jó! Mert könnyek, mert fájdalmak, mert frusztrációk, mert félelmek és depressziók következnek belőle. És Isten szeret minket, és Isten a szeretetből akar, szeretet motiváció által akar megszabadítani a bűneinktől. Hogy ez ne fájjon nekik, ne terheljen. Ezt olvassuk a mai igék között Ezékiel 18-ból. Térjetek meg és éljetek, Isten azt mondja. Térjetek meg! Ez annyit jelent, hogy jöjjetek haza. Gyertek haza hozzám. Gyimesben ezt mondja a parasztember reggel az asszonynak, hogy elmegy a jószágokkal a hegyekbe, vagy kaszálni. Asszony, estére megtérek. Ezt mondja. De milyen jó lenne, minden gyimesi, meg minden székely, meg mold, vagy csángó is ott igazán megtérne, de ők nem ezt értik rajta, hanem most elfele megyek, egész nap elfele megyek, csángálok, elmegyek. De estére meg hazatérek a konyhába, a szobába, ahol lakom. Az én otthonom. Testvérek, az Úr a mi otthonunk. Nem az imaház, nem a templom, nem Genf, meg Vatikán, meg nem tudom. Az Úr a mi otthonunk. Ezek csak eszközök, drága eszközök. Az Szák Péter barátom, vagy aki az életetekben eszköz volt. Azok eszközök. De az Úr a mi otthonunk. Már itt a földi életben. És amikor kiárad az ő lelke, akkor átélem, hogy bűn az élet nélküle. Tékozlás. Minden másodperc. A reggeli, a szerelem, a nász éjszaka, a munka, a sírás, a vajódás, minden tékozlás. Nincs értelme. Nincs értelme. Mert nincsenek helyén a dolgok. Önmagában persze vannak értékei, persze. De az egésznek valahogy nincs értelme. Térjetek meg, és éljetek, mondja az Úr. Nem az, hogy térjetek meg, és horgasszátok le a fejeteket, naponta 45 percet olvassatok Bibliát, aztán ezt tegyétek, azt tegyétek. Nem egy törvénykezésről van szó, törvényval, tételes törvényvallásokról szól a dolog, hanem életről. Minden szebb lesz, minden. Nem akartam megtérni, mert azt hittem, hogy még azt is elveszítem, ami van. És kiderült, hogy minden szebb. A napfény szebb, az Isten szerelme, szeretete által, a fügy zöldebb, a virágok szebbek, a madarak szebben énekelnek, a szerelem szebb, a munka normálisabb, értelmet kapnak a dolgok. Térjetek meg és éljetek. Térjetek meg és éljetek, mondja az Úr. Nem az, hogy térjetek meg, és horgasszátok le a fejeteket, naponta 45 percet olvassatok Bibliát, aztán ezt tegyétek, azt tegyétek. Nem egy törvénykezésről van szó, törvényval, tételes törvényvallásokról szól a dolog, hanem életről. Minden szebb lesz, minden. Nem akartam megtérni, mert azt hittem, hogy még azt is elveszítem, ami van. És kiderült, hogy minden szebb. A napfény szebb, az Isten szerelme, szeretete által, a fügy zöldebb, a virágok szebbek, a madarak szebben énekelnek, a szerelem szebb, a munka normálisabb, értelmet kapnak a dolgok. Térjetek meg és éljetek. Az Úr Jézus életet hozott. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és élet. Azután olvasom Isten igéjét a mai kiírtak közül, János levele, első levele, 4. fejezetéből. Isten szeretet. Ez az ő neve lényege. Minden ezért van. Ezért teremtett minket. Sokan azt mondják, de miért teremtett úgy, hogy mi bukunk, bukdácsolunk? Miért teremtett ilyen lényt? Hogy ennyi probléma, ennyi nehézség, ennyi nyomorúság, és aztán ennyi fájdalom, és iszonyat van a Földön, ami, és ebben sokan megakadnak, ha van Isten, és ha szeret. Hát azért teremtett ilyen lényt, mert szeret, mert méltóságot adott, mert szabadságot adott. Döntési, hát milyen dolog az, hogyha nincs választási lehetőséget például a szerelemben, a társválasztásnál. Volt ilyen, hogy kiosztották, hogy te a Józsival, és a többi, mert a vagyon, meg a birtok, meg... Borzasztó! Borzasztó! Kiskörösön volt egy ilyen esküvő, kérdezi a lelkész, hogy szereted-e a melletted álló XY-t, akit házastársul választotta. Nem jön a válasz. Látja a lelkész, hogy valami probléma van. Sápad a mennyasszony. küszködik, kínlódik. Újra megkérdezi tagoltan, hát szereted-e a melletted? És akkor kiderült, hogy nem, nem szereti. Nem akart ebbe a helyzetbe választ adni. Befejeződött a szertartás, kiment a lelkész hivatalba, a lelkész 10 perc, ma megy utána a küldöttség, hogy tisztelendő, jöjjön, szereti már, szereti már. Hát nem ilyen az evangelizáció, nem ilyen a megtérés, hogy becsukjuk az ajtót, és addig kínozunk benneteket, amíg ki nem mondjátok, hogy szeretjük már az Istent. Amikor kiárad ez a szerelme szeretete, akkor nagyon nehéz nem megtérni. Mert annyira ellenállhatatlan, annyira igazi. Reggel a Samári asszony fölkel, 6. pasináltan, kiszikkadt, nyugtalan élete van. Kánikulai déli időben megy a víz, ne találkozom senkivel. Az Úr Jézus megmond neki mindent, körülveszi az ő szeretetével, elrendeződnek a belső dolgok, ügyek. Az Isten, nagyon érdekes, Isten kérdés. Hol van az Isten? Garizimhegyi, Jeruzsálem, nálunk, nálatok, hol, hogyan, tiszta zavar. És Jézus kijelenti, kinyilatkoztatja ennek az asszonynak, ennek a samáriainak, ennek a távollevőnek a legszentebb dolgot, hogy Isten lélek, az Isten szellem, és akik őt imádják, szükséges, hogy valóságban, igazságban, és se nem Garizimhegyén, se nem Jeruzsálemben, hanem benned, asszony, és ez az idő most van, és eljött ez az idő, és itt van veled, én vagyok, az élet. És hogyha te befogadod ezt az életet, akkor élővíznek folyamai ömlenek belőled, átmosnak téged, mint a vesebeteget átmossák a káros anyagoktól, kimossák belőled a mocskot, szennyet, könnyeidet az Úr a tömlőbe gyűjti. Életre sírhatod magadat az Úrban, az Úr előtt. És új életet kapsz, és lesz él, és nem az lesz, hogy az az új élet, hogy most már eljársz egy házhoz szerdán 5-től 6-ig, hanem az asszony szalad vissza a faluba, és olyan hitelesen, olyan szeret, olyan erővel hirdeti az Urat, hogy kiviszi az embereket a város szélére. Hát ahhoz kellett, hogy ott legyen valami erő, hitelesség, élővíz, hogy hallgassanak rá. És aztán ki is mondják ott, hogy most már nem a te szavadra, hanem mi magunktól látjuk és halljuk, hogy igen, ő az, ő hozzá kell tartoznunk. Tehát Isten szeretet. Az Isten szeretet. És az Isten szeretet. Olyan szeretet, ami nem logikus. Így is mondhatnánk, nem normális. Pál azt mondja, hogy ez bolond. Ez az Isten bolond. Őrült módon szeretünk. Nincs rá magyarázat. Nem azért, testvér, mert te döntöttél mellette. Nem azért, mert olyan jó fiúk vagyunk, meg jó lányok. Meg ennyit, meg annyit tettünk. Nincs rá magyarázat. Nem tudunk mi annyit szenteskedni, hívősködni, imádkozni, hogy ezzel mi meghassuk majd az Istent, hogy na, akkor most már el kell szeretni minket. Valaki azt mondta, hogy megtérés nem más, mint hogy rádöbbenek, hogy ő már előbb szeretett. Ez döbbenetes dolog volt nekem is, hogy 18 és fél éves koromban éltem át az újjászületést, és rá kellett döbbennem, hogy ő nem mostantól kezdve, mert Jánoska úgy dönt, ugye, 1978. december 27-én, hogy most már van Isten. Én úgy gondolom, van Isten, meg szeret is, meg nem. És még csak nem is anyám méhétől kezdve, hanem mit ír Jeremiás kijelentésében? Mielőtt megfogantam, te már akartál, te már szerettél. Isten döntött felül. Fontos a döntésünk. Még fontosabb, hogy Isten döntött. Fontos az imádságunk. Még fontosabb, hogy az Úr Jézus imádkozott már, érted? Ezt olvassuk az igében, hogy mint mennyei főpap közben járt. Hogy megtérjünk? Hogy tudjunk igent mondani? Fontos, hogy imádkozunk. De még fontosabb, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög értünk, hogy sodrásba kerüljünk. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad. Sokan azt mondják, nem tudok ilyen Istenben hinni, amilyet bemutatnak neki. Hát lehet, hogy olyan nincs is. Nem véletlenül, hogy az úgynevezett tudatos tagadás, az ateizmus a keresztény Európában született meg. Mert sokszor az egyház egy soha nincs Istent mutatott. Olyan nincs is. Vérgőzös, diktatúrás, szadista Isten. Olyan nincs. Meg felekezetekre szétszabdalt Istent. Mindegyik helyen azt mondják, hogy csak ők náluk van. Csak náluk van az igazi. És a teljes, és az egész. Hát nem hisznek nekünk ezért az emberek sokszor. Olyan Isten nincs is sokszor, amit bemutatott az egyház az elmúlt évszázadokban. Isten kijelenti magát, hogy én vagyok, én szeretlek. Isten szeretet lényegében ez. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad. És Isten azért adta a törvényt, mert szeret. A törvényt azért adta, hogy szeret, mert szeret. Mózest azért, a prófétákat azért adta. A próféták nagyon sokszor nagyon keményen beszéltek. Nagyon súlyos dolgot mondtak el. De miért? Mert Isten szerelme, szeretete mozgatta őket is. És azért adta Keresztelő Jánost és az útkészítőt, és leginkább az Úr Jézust, mert szeret. És azért ébredhettem föl ma reggel, mert az Isten szeret. És azért hallhatom most az igét, mert ő azt akarja, hogy egy se veszten el közülünk. Aki a szeretetben marad, Istenben marad. Hát az Isten nem fárad meg. Nincsenek nála ilyen nyugdíj korhatárok, hogy 50 évesen, vagy korábban ment, vagy később megyünk. Nem fárad el, nem ment nyugdíjba. Nem lehet kiirtani a földről. Az Isten szeret, és aki a szeretetben marad, az Istenben meg fog maradni. Megmarad. Ha lebombázzák az imaházat, akkor is megmarad. Hogyha az egész családja azt mondja, hogy te bolond vagy, nem vagy normális, akkor is benne marad. Ha a saját feleség azt mondja, mint Jobbnak, akkor látta Jobb szenvedéseit, iszonyatos szenvedéseit, és szól az udvarra, kikiabál, átkozz meg az Istent, és hallj meg. Asszony, asszony, megszólal még mindig Jobban Isten igéje, Isten szeretete. Ki az Istenben marad, Isten is ő benne, abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert hogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, mert testvérek, az ítélet benne van a pakliban. Benne van a pakliban. Mert a bűnt is azért ítéli az Isten, mert szeret. Mert meg akar tőle szabadítani. És nem lehet az állapot bűnnel, az Isten nélküliséggel, és aztán a sok-sok aktuális, ennek következtében az aktuális bűnökkel üdvözülni. De az üdvösség nem az exit után majd valamikor feltámadáskor kezdődik, hanem a Szentírás azt tanítja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és átment a halálból az életbe. Az ítéletet mi most éljük át, akkor kiárad Isten szerelme, szeretete is az ő szeretetében éljük át a legnagyobb fájdalmat, az elveszettség fájdalmát. De az üdvösség nem az exit után majd valamikor feltámadáskor kezdődik, hanem a Szentírás azt tanítja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és átment a halálból az életbe. Az ítéletet mi most éljük át, akkor kiárad Isten szerelme, szeretete is az ő szeretetében éljük át a legnagyobb fájdalmat, az elveszettség fájdalmát. Ha hogyha a tékozló fiút az apa egy hosszú, nagy, törvényeskedő prédikációval fogadta volna, hát nem tudom, mi lett volna belőle. Mi volt ott a prédikáció, mi volt ott az evangelizáció, a fokozódó pozitív meglepetés sorozat. Nem azt kapta a srác, amit megérdemelt volna, és amit várt. Nem zárt ajtó, nem kopogás, nem ez, nem az, hanem fut elé az atya, és átöleli. Azt a mocskos, büdös disznókölköt átöleli. És ez az ölelés hozza őt új életre. De ítélet van. A szeretetben nincs félelem. Én féltem. Nem tudom ki, hogy van vele. Isten nélkül félünk. Lehet, hogy nagyon ugatunk, mint akkor a kutya fél is ugat. Lehet, hogy nagy a hangunk. Nagyon szól a heavy metal, vagy bármi más. Nagyon, kell a hang, kell az erő. Vagy a bódulat, vagy a fusz. Testvérek, minden feles, minden tűzszúrás, minden káromkodás, minden csokimánia, minden őrület Isten hiányról szól. Hogy ő hiányzik, hogy ő nincs ott az életemben. Minden nyugtalan éjszaka, minden munkamánia, minden szexőrület, minden erről szól. Isten hiányról. Isten hiányról szól. Mert teremtmények vagyunk, mert hiányzik ő, a teljesség, az egészség. A hitrejutásom után drága igémé vált a 16. Zsoltár, amiben az, hogy teljes öröm van te nálad. Teljes öröm. Ami nem múlik el másnaposság után, és a több nem múlik el. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, kinyomja a szívünkből. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Azért hiszünk ő benne, mert ő hitte, hogy lesz a kőből fiú. Hogy lesz a kőből lány, érző szívű, dobogó szívű, új ember. Ő ezt hitte. Lehet, hogy én sem hittem. Ez az evangélium. Testvér, valaki úgy szeret, ahogy sem az anyád, sem a szerelmed, sem senki más ezen a földön. De miért nem érzem? Miért nem érzem ezt a szeretetet? Sokan ezt mondják. Nem úgy, nem érzem. Hát mert a mi bűneink eltávolítanak tőle. De ő nagyon szeret. Bűnös, elesett állapotodban is. Ő hit abban, hogy belőled lesz ember. Egyet hadd mondjak, egy nagyon megragadott ez a példa. Itt prédikált, evangelizált Budapesten és Magyarországon a háború alatt Stuart Jakab, ismerjük az ő nevét, futballista volt, és aztán hitre jutott, megtért, és az egyik legdrágább eszköze lett az Úrnak a világon, sokan hitre jutottak, megtértek Magyarországon is ő általa, és csak utalok egy jelenetre, amit az ő életrajzából olvastam, biztos többen is olvastátok, hogy az ő anyja, hát nagyon szerette a fiát, vitte őket ilyen utcai evangelizációkra mindenfele, és a srácban ott volt a nagy feszültség, mert egy életért folyik a küzdelem ilyenkor. És eljutottak egy olyan pillanatra, hogy kérlelte egy helyzetben az ő édesanyja őt, hogy hát gyere, gyere kisfiam. És leírja szégyenkezve Stuart Jakab utólag, hogy leköptem az anyámat. Arcul köptem az anyámat. Pedig nem ilyen stílusú gyerek volt, nem így értek ők. És ekkora feszültség volt benne. És mégis aztán Isten szeretete és szerelme legyőzte. Azt mondja, úgy tért meg, már 100 000 stadionban focizott, nagyon tehetséges volt. Óriási karrier már elkezdődött az életében, és ez azt jelenti, hogy egy futballista nem lehet közben evangélista is, de ő úgy érezte, hogy az életét teljesen oda kell adni Istennek, és akkor őt nem viheti el ez a karrier, mert az emberek felé kell mennie, és még kifutott a pályára, azt mondja, zuhogott az eső, és azt mondta az Úrnak, Uram, ezt a meccset még végig focizom, és a végén megtérek. Én nem ajánlom, testvérek, hogy majd az Isten tisztelet végén, vagy majd a délutáni alkalmamban, vagy a jövő héten, vagy majd ha nyugdíjba megyek, nem tudjuk, hogy adatik-e. Ma, most, amikor halljuk az ő szavát, de Stuart Jakab, hogy lefújt, azt mondja, nem is tudta, hogy mi az eredmény. Tehát akkor már a Szentlélek ott volt, és dolgozott benne, és a pályán. Azt se tudta, hogy hogy állnak. És a zuhog esőbb ott letérdelt a futballpályán, és átadta életét az Úrnak. A szeretetben nincs félelem, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Isten, testvérét viszont gyűlöli, elítéli, megveti, azt hiszi, hogy ő jobb, nagyobb, okosabb, hívőbb. Vigyázzunk ezzel. Az Úr azt mondta, vigyázzatok, elsőkből utolsók, utolsókból elsők lesznek. Azt mondja, ez hazug, mert nem szereti a testvérét, akit lát. Nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét. Drága testvérek, az egészséges bibliai evangéliumi hit, a hitet, az imádságot, a megtérés, újjászületés azonnal összekapcsolja a többi emberrel való kapcsolatommal, a földi realitással, még lett volna ige, de már nem olvasom föl, a gazdag és a Lázár történet, hogy ott Jézus egy példázatot mond, hogy a Lázár, aki szegény volt, ugye Ábrahám kebelébe jut, a főhelyre jut a mennyekben, a gazdag elkárhozik, és ott is elmond egy példázatot, elmondja az üzenetet, a gazdagoknak, hogy még ma, most itt térjetek meg, mert baj lesz, gáz lesz, probléma lesz. Elszakadtok végleg Isten szeretetétől. De ez az egész példázat azt jelzi, kiindul abból, hogy vannak szegények, vannak éhezők. És a szegény nem azért üdvözül, mert szegény, hanem mert Istenben bízik. Jézus példázataiban egyetlen egy ember, akit néven nevez Jézus, Lázár. Isten segít, Isten megsegített, ennyit jelent a Lázár szó. Lázár a szegénysége, nyomorúsága ellenére is, és azzal együtt is Istenben élt. Ő ezért üdvözült, ezért jutott haza. A gazdag nem azért kárhozott, mert gazdag. Nem azért fogunk elkárhozni, mert baptisták vagyunk, vagy, de azok is fognak, meg evangélikus, meg bibliások vagyunk. Nem ezzel van a gond, hanem azzal, ha ezzel a gazdagsággal nem élünk, nem vágjuk ki az imaházak ajtaját, ablakát, a hitünket, és nem visszük oda Isten szerelmét, szeretetét, ahol baj van, ahol az emberek vannak, hogy nem válik hétköznapi váz Isten tisztelt. Mert a kereszténység követés. Jézus Krisztus követése. Sokan azt mondják, hogy az a gyakorló keresztény, aki sokat jár ilyen-olyan szent alkalmakra. Nem, az is természetesen, hát az imaház meg a több olyan, mint az autónak a tankolás. De ez nem azért vagyunk, hogy tankoljunk, hanem hogy az autó tele legyen pulyákkal, cigány gyerekekkel, bárkivel, és hordozzuk az embereket, és kövessük az Urat, mert a bárány jár a világban, él a világban. És nekünk követnünk kell, követnünk lehet őt. Drága Úrunk, köszönjük, hogy körülveszel minket szereteteddel, kérünk, tedd egészen ellenállhatatlanná számunkra ezt a szeretetet. Köszönjük, hogy zörögtél, kopogtál a mi szívünk ajtaján. Ó, Urunk, adj nekünk erőt, hogy megnyissuk ezt a szívet. Köszönjük, hogy te az ajtó előtt állsz, és bebocsátásra vársz. És hallottuk igékben, és fogjuk hallani tanúságtételekben a te hangodat. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy a templomnál, nagyobb vagy az imaháznál, nagyobb vagy a mi hitünknél, rendszereinknél, nagyobb vagy bűneinknél, elveszettségünknél, reménytelenségeinknél. Köszönjük, hogy te mégis nagyobb vagy, mindeneknél nagyobb. És köszönjük, Urunk, hogy te bűnösen is szerettél minket, és szeretsz minket, nem a bűneinket, azokat gyűlölöd, mert a bűn az fájdalmat okoz, hanem minket. És köszönjük, hogy bennünk láttad, és látod az új ember esélyét, lehetőségét. És köszönjük a Golgotai keresztet, a megváltásnak a helyét. És köszönjük, hogy lélekben, szellemben ma is ott lehetünk a keresztnél. Jövünk, Urunk, a kereszthez. És szeretnénk elsírni bánatunkat, szeretnénk kimondani fájdalmainkat, bűneinket, istentelenségeinket, lehetetlen dolgainkat, zsákutcáinkat. Köszönjük, Urunk, hogy erre te esélyt adsz, és lehetőséget adsz, és adj nekünk, Urunk, reménységet és biztatást, hogy ezt most megtehetjük, most is megtehetjük, mert te előbb szerettél minket, és te vártál minket, akár ezen a mai napon is. És arra is kérünk, Urunk, hogy áraszd ki, drága, szent lelkedet, ami szívünkbe, add a te szerelmedet, szeretetedet, amely kiűzi a félelmet, amely erőt ad a bűnökkel való harcban, és amely által kiformálódik, kiábrázolódik életünkön a drága Krisztus arca, a vonásai, és tedd, hogy ne csak a természet, ne csak a búzaföldek hozzanak gyümölcsöt és termést, ha mi életünk teremje a szent lelknek a gyümölcseit. Add meg ezt a közösséget, a mi gyülekezeteinket, egyházainkat, adj megújulásunk Magyarországon, hiszen a többség bajban van, a többség távol van, és te azért tartottad meg az eklézsiát, a te egyházadat, hogy mi értük éljünk, értük imádkozzunk, hozzájuk menjünk, ne imaházakba várjuk őket, hanem menjünk utánuk, kövessünk téged. És köszönjük, Urunk, hogy üdvösségünk van, nem 40, meg 20, meg 70 évre teremtettél minket, és nem a farkasréti, vagy az új köztemetőben van a mi örök lakásunk, hanem a te szívedben, te örök életre álmodtál, akartál, és teremtettél meg mindannyiunkat. Ezért áldunk, dicsőítünk, és magasztalunk téged, Urunk. Amen.